A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és újra énektanulásban vehetünk majd részt. A hónap énekét fogja megtanítani nekünk Tarnóczi László és Tarnóczyné Varga Csenge. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi igéből, Ézsaiás próféta könyvéből, a 23. fejezetből.
Fenyegető jövendőlés Tírus ellen. Jajgassatok, Tarzisz hajók, mert elpusztult Tírus. Nem maradt egy ház sem, nincs hova menni. Ciprus földjéről jövet, mondták meg nekik. Némuljatok el, tengerpart lakói, szidóni kereskedők, kiknek követei átszelik a tengert, a nagy vizeket. A Sihor gabonája, a Nílus aratása volt a jövedelme, és ő volt a népek vásártere. Szégyenkezz, Szidon, mert így szól a tenger, a tengeri erődítmény. Olyan lettem, mint aki nem vajudott, nem szült, nem nevelt ifjakat, nem dédelgetett leányokat. Úgy gyötrődnek, akik Tírus hírét hallják, mint amikor Egyiptomról hallottak. Kejetek át Tarzisba, jajgassatok, tengerpart lakói. Hát ez a ti vigadozó városotok, mely ősidők óta fennáll, amely messzire elment, hogy ott is megtelepedjék. Kicsoda döntött így a koronás Tírusról, melynek kereskedői vezérek és kalmárjait tisztelik a földön. A seregek ura döntött így, hogy meggyalázza a kevésséget, és megalázzon minden pompát, mindenkit, akit tisztelnek a földön. Műveld meg földedet, Tarzisz lánya, mint a Nílus völgyét, mert nincs többé kikötő. Kinyújtotta kezét a tengerre az Úr, megrendítette a királyságokat, elrendelte Kánaánról, hogy pusztítsák el erődítményeit. Ezt mondta: nem fogsz többé vígadni, Szidon leánya, te meggyalázott szűz. Rajta kelj csak át Ciprusra, ott sem lelsz nyugalmat. Íme a káldeusok országa. Még nem is létezett ez a nép, mikor Asszíria kiépítette Tíruszt a hajói számára. De ostromműveket állított ellene, palotáit lerombolta, romhalmazzá tette. Jajgassatok, Tarzisz hajók, mert elpusztult erődítményetek. Akkor majd elfelejtik Tíruszt 70 évig, ameddig egy király él. 70 év múlva úgy jár Tírusz, ahogy a szajhanóta mondja: fogd a citerát, járd be a várost, elfelejtett szajha. Szépen pengesd, dalolj sokat, hogy emlékezzenek rád. 70 év múlva az Úr meglátogatja Tíruszt, és az ismét megkapja bérét, mert paráználkodni fog a világ minden országával a föld színén. De keresete és bére egyszer még az Úr szent tulajdona lesz. Nem teszik a kincstárba, hogy ott őrizgessék, hanem azoké lesz ez a kereset, akik az Úr színe előtt laknak, hogy jól lakásig ehessenek, és szép ruhába öltözhessenek. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az elmúlt héten többször is jöhettünk a te házadban, és hallhattuk az igédet, és együtt gondolkodhattunk, együtt imádkozhattunk. Köszönjük, hogy ma is itt lehetünk, és ma is hallhatjuk a te szavadat és a te tanításodat. Urunk, sokféle bűnünk van, amire kérhetjük a te bocsánatodat. Most különösképpen arra kérünk, hogy bocsáss meg azt, amikor nagynak képzeljük magunkat, amikor kevélyek vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy nekünk mindent szabad és mindent lehet. Segíts nekünk mai napon most rád figyelni, taníts minket a szelídségre, taníts minket a lázatosságra, hogy tudjál te egyre nagyobb lenni a mi szívünkben, és mi pedig tudjunk egyre kisebbek lenni, átengedni az egész életünket te neked, hogy te uralkodjál e fölött, és te uralkodhass az egész világon, az emberek szívében. Amen.
A bűnbocsánat igéjét Mózes 4. könyvéből olvasom, a 14. fejezet 18. verséből. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést. Amen. A 235. dicséretünk 4. versszakát énekeljük. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 23. fejezet 12. verséből. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Foglaljunk helyet. Ézsaiás könyvének az első néhány fejezetében, elég sok fejezetében, ítéletekről olvasunk. Isten megbünteti ezt a népet, azt a népet, amazt a népet, és általában kiderül, hogy ezeknek a népeknek vannak kizárólag rájuk jellemző tulajdonságaik, bűneik. Itt a 23. fejezet néhány főniciai városról szól, Szidonról, Tírusról, és ezeknek a városoknak a fő bűne a kevésség volt. Nem csak őket jellemezte, de abban a korban, ha az emberek a kevésségre gondoltak, akkor főként ezek a városok jutottak az eszükbe, mert nekik mindenük megvolt, és úgy gondolták, hogy mindenkinél többet érnek. Büszkék lehettek arra, hogy nagyon jól értenek az íráshoz, nagyon jól értenek az idegen nyelvekhez, tudnak hajókat építeni, nagy flottájuk van, vannak megerősített városaik, úgymond a világkereskedelemben ők foglalják el a vezetőhelyet, rengeteg pénzük van, annyi időre félretéve, hogy már nem is tudják megszámolni, luxusban élnek. Ezek az emberek a kevésségnek a mintaképei voltak abban az időben, és ez az ige arról szól, hogy Isten gyűlöli a kevésséget, és aki ezen az úton jár, előbb-utóbb el fog bukni. Hát ezt az igét igyekszünk most magunkra alkalmazni, és először azt szeretném, ha a kevésségnek a jeleit egy kicsit számba vennénk, hogy magunkra ismerjünk. Vajon érint-e bennünket ez az ige? Amikor a kevésségnek a jeleit kutatjuk, akkor nem kell nagy tudományos kutatást rendeznünk. Ez nem olyan, mint valami ritka jelenség, amit ha meg akarunk érteni, akkor el kell mennünk a könyvtárba, meg interneten több órát el kell töltenünk. A kevésség olyas valami, ami mindannyiunknak az életében jelen van. Elég, ha egy kicsit magunkban nézünk, elég, ha egy kicsit kinyitjuk a szemünket a világra, és már is meglátjuk, hogy hogyan mutatkozik ez meg a gyakorlatban. Három jelet hadd mondjak. Az egyik a hasonlítgatás. A kevés ember mihelyt találkozik valakivel, azonnal elkezdi magát összehasonlítani vele. Hogy néz ki az illető? Milyen az arca, milyen az alkata, milyen az öltözete? Azonnal felmérem. Eltelt pár másodperc, és már is tisztában vagyok az illetővel, hova kell őt elhelyeznem. Hol vagyok én, hol van ő? Már is megvan. Egy másik jel az ítélkezés. Miután összehasonlítottam magam a másikkal, és úgymond én jöttem ki nyertesen ebből a versenyből, akkor elkezdem ítélgetni a másikat. Ha valaki rendszeresen jár tömegközlekedéssel, akkor biztos tanúja volt már 10 évesek beszélgetésének. Hát én rendszeresen hallom ezeket a beszélgetéseket, mert nem tesznek úgymond hangtompítót a szájukra a tizenévesek, és amiket elmondanak az osztálytársaikról, ismerőseikről, mindig az van bennem, hogy hát hogyha ezt most hallanák ezek az emberek, akkor egészen biztos elsüllyednének. És ezekről beszélgetnek. Miért rossz az a másik? Miért gáz? De nem csak a tizenéveseket jellemzi ez a kevésség, hanem az idősebbeket is. Bevallom, a következő jelenetben ritkábban van részem, sőt, igazából egyáltalán nincs részem. Ez a cigi szünet a munkahelyeken. Általában nem szoktunk Gáborral és Emivel cigi szüneteket tartani. De dolgoztam már régebben más helyeken, amikor még diák voltam. Ott sem cigiztem, de nyilván hallottam ezeket a beszélgetéseket. Ott is ugyanez. Semmi különbség a diákok beszélgetése és a felnőttek beszélgetése között. Aki éppen nem ment ki cigizni, azt lehet cikizni. Semmi különbség nincs. Ha hallanák a kollégák, ugyanúgy elbújnának a föld alá. És vannak olyan emberek, ez sokszor ránk hívőkre vonatkozik, akik csak magunkban ítélkezünk. Nem mondjuk ki, mert az bűn, de úgy magunkban rendesen le tudjuk nézni azt a másikat. Ó, de béna! Hát azért ez már nem üti meg a minimum szintet sem. Mit szól hozzá Isten? Szóval tudunk magunkban ítélkezni. Van az ítélkezésnek egy másik formája, ez úgymond a harmadik jele a kevésségnek, ez a dicsekvés. Ugye megint csak összehasonlítottuk magunkat valakivel, pozitívan jöttünk ki belőle, és akkor rögtön elkezdünk dicsekedni. Ennek is többféle módja van. Van az 1.0-as dicsekvés, amikor ezt így kimondom. Hát én mennyivel jobb vagyok ebben. És akkor hallja a másik, ő is el kell, hogy ismerje, hogy én mennyivel jobb vagyok. Van a 2.0-as, ez a cselesebb viselkedés, ez is csak általában ránk hívőkre jellemző, amikor úgy, hát nem dicsekszünk nyíltan, mert az milyen dolog már, de úgy elejtünk egy-egy szót. És úgy hagyjuk, hogy a másik emberben összeálljon a teljes kép. Nem mi mondjuk ki, hogy jók vagyunk, mert az öndicséret az büdös, de szeretnénk, hogy ezért valamiképpen az emberek értesüljenek róla, hogy mégiscsak jobbak vagyunk. Tehát a kevésségnek ezek a legfőbb ismérvei, a hasonlítgatás, az ítélkezés, a dicsekvés, ez jelenti úgymond összefoglaló módon a kevésséget. A második kérdés, amit tisztáznunk kell, hogy hogyan alakul ki valakiben ez a hozzáállás. Három lépcsőfokot szeretnék itt is megemlíteni. Az első lépcsőfok az Istennel való kapcsolatnak a hiánya. És ezt megint csak többféle értelemben mondhatjuk. Ugye vannak emberek, akiknek egyáltalán nincs kapcsolatuk Istennel. A nem hívő emberek, így szoktuk mondani. De beszéljünk úgymond a hívő embereknek a hitetlenségéről is. Mert velünk is gyakran előfordul, hogy hivatalosan hitben járunk, újjászülettünk, megtértünk, tényleg hitben járunk, ugyanakkor bizonyos időszakokban megerőtlenedik a hitünk. Elfelejtünk imádkozni, elfelejtünk Bibliát olvasni, Isten egyre távolibbá válik számunkra, olyan, mint egy visszhang, néha meghalljuk, de egyébként nem része aktívan az életünknek. Vannak ilyen hitetlen periódusai a hívő embernek is. Hát így kezdődik a kevésség kialakulása, hogy az Istennel való kapcsolat megszűnik. A második lépcsőfok a helyes önértékelésnek az elveszítése. Ugye a helyes önértékelés az Istennel való kapcsolatunkból származik. Miért vagyunk mi olyan nagyon értékesek? Hát azért, mert Isten a maga képére teremtett minket. Hasonlítunk rá. Valamilyen szempontból a tulajdonságaink hasonlítanak az Istenre. Így lettünk megteremtve. Kapcsolatba léphetünk vele, beszélgethetünk vele. Egyetlen más teremtményről sem mondható el ez. Egyedül mi vagyunk az Isten képére teremtve, mi vagyunk a legértékesebbek az egész világegyetemben. Ha ez nincs, ha valaki ezt nem látja, akkor mit gondol magáról? Mit gondol az átlag ember önmagáról? Nagyon szomorú. Jöttem a semmiből, amikor még csak az atomok ütköztek, aztán valahogy összeálltak. Megyek a semmibe, amikor meghalok és elporladok, és amíg itt vagyok, addig olyan vagyok, mint levél a fán. Bármikor végem lehet. De a legtöbb ember ezt gondolja magáról. Ennyit ér az életem. Egy pillanatnyi valami. Mi vagyok én? Bőr, hús, csont, semmi más. 80-100 kiló hús. Az ember, hogyha ezt így végig gondolja, akkor nagyon könnyen arra a következtetésre jut, hogy én szinte semmit nem érek. A harmadik lépcsőfok az nem más, mint az önértékelés helyreállítására tett kísérlet, ugyanis mindenki szeretné értékesnek érezni magát. Ha nem Istentől származtatja a maga értékét, akkor valami mást kitalál helyette. És itt jön be a kevésség a képbe, mert az ember úgy működik Isten nélkül, hogy keres valamit, amire büszke lehet, amiben jó. És igazából ez nem olyan nehéz dolog, mert mindannyian jók vagyunk valamiben. Nem mindenki atomfizikus, de valamiben mindannyian jók vagyunk. Tegyük fel, valaki azt mondja, hogy jól tudok főzni. Jó? Legyen ez a példánk, a főzés. Megtaláltuk, hogy mire lehetünk büszkék, és ezt a valamit az önértékelésünk alapjává tesszük. Magyarul éjjel-nappal főzök. És akkor mindig érzem, hogy mennyire büszke lehetek magamra, hogy milyen sokat érek. És itt jön az utolsó lépcsőfok, amikor összehasonlítom magam a másikkal, és rájövök, hogy én bizony tényleg sokkal jobb vagyok ebben. Elmegyek valahova vendégségbe, és aztán ellenőrzöm a dolgokat. Hát ez a másik csak zacskós leves tud készíteni. Hát mi ez ahhoz képest, amit én tudok? Tehát ilyen a kevésség, hogy megtalálom a magam kis büszkeségét, azt, mint egy bálvány, odahelyezem az érre, és ennek a szemüvegén keresztül mindenki mást megítélek, és magamat elkezdem isteníteni. Hát így alakul ki a kevésség valakiben, tehát hiányzik az Istennel való kapcsolat, elveszítjük a helyes önértékelésünket, és próbálunk felépíteni egy helytelen önértékelést, és kialakul bennünk a kevésség. Hát nézzük, hogy mi ennek a következménye. Remélem mindannyian beláttuk már, hogy a kevésség nem csak Szidont és Tíruszt érinti, hanem valóban szinte mindannyiunkat. Még hívő embereket is, hiszen vannak hitetlen időszakaink. És ilyenkor olyan erősen kapaszkodunk a kevésségbe, a büszkeségbe, mint ahogy egy kutya kapaszkodik a csontjába, nem eresztenénk el semmiért. Ránk vonatkozik ez az ige. Hát mi a következménye annak, hogyha valaki ezen az úton jár, mi a kevésségnek a büntetése? Ebben az igében Szidón és Tírusz pusztulásáról olvasunk. Isten megengedte ezeknek a városoknak, hogy hosszú-hosszú ideig járjanak a maguk útján, de utána eljött számukra a pusztulás. Hát Szidont nem volt olyan nehéz elpusztítani. Nagyváros volt, de ellene jött egy nagyobb sereg, a babiloni sereg, és elpusztították. Ez egy egyszerű város volt, el lehetett foglalni. Tírusznál nem volt ilyen egyszerű a helyzet. Tírusz volt annak az időnek talán a legnehezebben bevehető városa, mert az volt a különlegessége, hogy egy szigeten épült fel, a parttól mintegy 700 méterre, tehát látótávolságban, egy olyan szigeten, aminek nagyon magas és meredek falai voltak. Egyszerűen nem lehetett megostromolni. Nem működött az, hogy valaki odament hajóval és partra szállt. Volt egy nagyon nehezen megközelíthető bejárata, amit a védők, ha jól fel voltak szerelve, akkor lehetett védeni. Rengeteg élelme meg vize volt odabent. Nem lehetett egyszerűen elfoglalni. És a tírusziak így vészelték át a nehéz időszakokat, hogy ilyenkor bevonultak, úgymond bezárták a kapukat, és hiába jött egy Nabukodonozor, aki úgymond az egész világot felforgatta, nem sikerült elfoglalni a Tíruszt. És ez még inkább növelte a kevésségüket. Mi még egy világbirodalomnak is ellene tudunk állni. Isten büntetése végül mégis utolérte őket, és ez Nagy Sándornak az idejében következett be, aki egy mérhetetlenül nagy vállalkozásba kezdett, parancsba adta a katonáinak, hogy építsenek egy utat a tengerpartról a szigetig. 10 méter mély volt a tenger. Építsenek utat. 700 méter hosszan. Hát nem volt egy egyszerű vállalkozás. Amikor elkezdték és eljutottak már egy jó ideig, akkor a tírusziak észbe kaptak, hogy hát ebből még baj lesz. Kivonultak a hajóflottájukkal, és lerombolták az egészet. És Nagy Sándor újra kezdte. És épített egy olyan széles utat, amit már egyszerűen nem lehetett lerombolni. Rengeteg ideje és energiája elment, nagyon sokan meghaltak közben, de végül olyan dühös volt, hogy tulajdonképpen mindenkit lemészároltatott ebben a városban. Megépült az út, nem volt egy maradandó út, tehát ma már nem lehet megcsodálni, de arra épp elég volt, hogy átmenjen a hadsereg és Tírusz uralkodásának véget vessen. Tehát ez úgymond a kevésség egyik kifutási útja, amikor az embernek el kell pusztulnia. Hát a mi életünkben azért ez általában nem így néz ki. Nem mindenkit sújt ezzel a pusztulással Isten. Általában, amivel mi szembe kell, hogy nézzünk, az a megszégyenülés. Ugye ez az, amit olvastam Jézustól, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Ez az, amit sokszor átélhettünk már eddig is. Ha valaki fennhordja az orrát, akkor én úgy vettem észre, hogy Isten előbb-utóbb olyan helyzetbe hozza, hogy hát bizony le kell horgasztania a fejét. Tegyük fel, valaki arra büszke, hogy ő milyen pontos. A pontosság a királyok udvariassága. Én mindig pontos vagyok. Amikor valaki ezt így nyilvánosan is megemlíti, hogy hát gyerekek, jobban odafigyelhetnétek, és nézzetek meg engem, hogy mindig milyen pontos vagyok, akkor szinte már várom, hogy mi lesz a következő lépés. Nem egyszer szembesültem már azzal, hogy amikor valaki ilyet mondott, akkor utána úgy elkésett valahonnan, hogy mindenkinek rá kellett várnia. Osztálykirándulás esetében ez már többször előfordult nálunk, és nagyon kellemetlen volt az illető számára. Vagy egy másik példa, ha valaki büszke arra, hogy mondjuk nagyon jól tud sakkozni, akkor előbb-utóbb biztos találkozik valakivel, aki a földbe döngöli őt. Ez az elmúlt néhány hétben éppen velem esett meg. Én nagyon örültem annak, hogy milyen jól tudok sakkozni. Persze nem ilyen nyíltan fogalmaztam meg, de aztán valaki a gyülekezetből elvert engem. Aztán elvert még egyszer. És hát azóta nem sakkoztunk, de igyekszem úgymond helyreállítani majd az alázatot, és úgymond megjavulni ebből. Tehát Isten sokszor a megszégyenítést küldi ránk, van, amikor kisebb mértékben, van, amikor nagyobb mértékben, kicsit ébrezget bennünket, megmutatja, hogy az az út, ami járunk, az nem feltétlenül a legjobb. Tehát van, amikor teljesen elpusztul valaki, van, amikor csak megszégyenül, de a vége mindig ugyanaz, hogy ezt a hamis önértékelésünket elveszítjük. Nem csak a helyes önértékelésünket veszítjük el, de még ezt a hamis önértékelésünket is. És ott állunk, hogy most már nem tudok mire büszkének lenni. Mit érek? És sokkal mélyebben vagyunk, mint akkor, amikor a helyes önértékelésünket veszítettük el, mert most már nem tudunk hova nyúlni. Most már jöhet a depresszió. Végezetül egy másik jézusi tanítást szeretnék idézni, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehet megváltozni. Mert ez az ige itt az Ézsaiás 23-ban csak idáig jut el, hogy ott van a kevésség, és Isten megbünteti. De az evangélium ennél mindig tovább tart. Ugye az evangélium nem csak a pusztulást mutatja be, hanem azt is, hogy hogyan lehet megmenekülni, hogyan lehet Istennek tetsző módon folytatni az életünket. Ez a jézusi tanítása következőképpen hangzik: tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Tehát Jézus itt önmagát állítja példának, és azt mondja, hogy én ahelyett, hogy kevély lennék, és fennhordanám az orromat, amire egyébként minden okom meg lenne, hiszen én vagyok az Isten, és jobban tudok nálatok főzni, meg pontosabb is vagyok, meg sakkozni is jobban tudok. Figyeljétek meg, hogy mennyire alázatos vagyok. Az alázat nem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolok magamról, mint amennyit gondolnom kellene. Ez az alázatoskodás, vagy álalázat. Az igazi alázat azt jelenti, hogy pontosan annyit gondolok magamról, amennyit gondolnom kell. És azért nevezzük alázatnak, tehát úgymond az alá szó megjelenik benne, mert azért ez rendszerint mégiscsak kevesebb annál, mint amennyit gondolunk. Magunkat mindig akkorának látjuk, hogy az csak na. Lehet, hogy látták már a testvérek is azt a képet, ami arról szól, hogy egy macska áll a tükör előtt, egy kis cica. Belenéz a tükörbe, és egy oroszlán néz vissza rá. Mert ő ilyennek látja magát. A kevésség eltorzítja a látását, a mi látásunkat is. Vannak esetek, amikor a depressziónak a csúcsán nagyon kicsinek látjuk magunkat, de utána mindig előtör belőlünk, hogy mi nagynak akarjuk látni magunkat. És éppen ezért alázat az alázat, mert kevesebbet kell gondolnom önmagamról annál, mint amit normálisan szoktam gondolni. De ez a reális látásmód. Tehát az alázat azt jelenti, hogy úgy látom magamat, ahogy Isten lát engem, reálisan. Erről az alázatról elmondható, hogy meg lehet tanulni. Ez nem olyas valami, ami ki van zárva. Sok embernél ezt látjuk, hogy úgy hal meg, hogy nem tanulta meg az alázatot. Egy fiatalnál ezt még úgy értjük, hogy miért kevés. Most kezdi az életét, most fedezi fel a képességeit, de hát egy öregnél, egy idősnél, aki már veszíti el a képességeit, hogy nem látta be a maga tapasztalatai bölcsessége által, hogy neki alázatosnak kellene lennie. És hány kevés öreggel lehet találkozni, egyszerűen nem tudja felfogni sokszor az ember, de ez így van. Tehát, hogyha valakinek nincs hite, akkor nem tudja az alázatot igazán megtanulni. Mégis azt látjuk, hogy vannak, akik megtanulják az alázatot. És ezért mondom, hogy ez tanulható, de egyedül Jézustól. Tehát ez nem a művelődés által fejlődik ki bennünk. Nem a tanult emberek az alázatos emberek, hanem akik hitben közel vannak Jézushoz, azok lehetnek alázatos emberekké. És ez azért van, mert Jézus egyrészt példát mutat rá nekünk, hogy mi az igazi alázat, másrészt erőt is ad hozzá. Hát ugye Jézus tényleg mindenek ura. Ugye ő mondta a tanítványoknak is, hogy ne kérhetném meg az atyát, hogy adjon nekem hány légiónyi angyalt. Hát megtehetném. Megtehetném, hogy mindenki olyannak lásson engem, amilyen én valójában vagyok. Megtehetném, hogy mindenki térdet hajt előttem kényszerűségből. És Jézusról mégis azt olvassuk, hogy úgy viselkedett ezen a földön, mint egy ember. Emberré lett valóban. És amikor azzal szembesült, hogy a szülei mondanak neki valamit, akkor ő azt megtette. 12 évesen. Most nem arról beszélek, hogy amikor felnőtt lett, akkor ne tudott volna nekik ellent mondani. Erre is volt egyébként példa, de ott is tisztelettel tette. De gyerekként feltétel nélkül engedelmeskedett nekik. Azt mondták a szülei, hogy most haza kell mennünk, akkor azt mondta Jézus, hogy hát igen, én itt szeretnék lenni a templomban, az atyám dolgaival kell törődnem, de jó, most hazamegyek veletek. Alázatos volt. Alázatos volt, amikor a nagy tanács kihallgatta őt, és ítélkezett felette. nem mondta azt, hogy össze-vissza hazudoztok, azt sem tudjátok, mit beszéltek, hanem ott állt, válaszolgatott a kérdésekre. Egy idő után már nem válaszolgatott rá, de semmiképpen nem tiszteletlenkedett, meg nem büszkélkedett. Ugyanígy alázatos volt Pilátus előtt. Nem mondta neki azt, hogy ki is vagy te? A római császárnak a helytartója. Hát ki az a római császár? Hát az egy senki. Nem mondta ezt. Szépen megfogalmazta, hogy hát igen, hogyha nem adatott volna neked a hatalom, akkor nem lenne fölöttem hatalmat semmi. Szépen, alázatosan megmondta. Tehát Jézus a példánk az alázatra. Ugye Pál ezt még jobban megfogalmazza a Filippiekhez írott levelében. Ugyanaz az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban volt, aki kereszt halálig olyan volt, amilyen. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Tehát itt van előttünk a példa. A példa persze önmagában nem elég. Ez csak arra jó, hogy örüljünk annak, hogy lám, így is lehet élni, de a példa önmagában nem ad nekünk erőt. Krisztus ugyanakkor a példán kívül erőt is ad nekünk. És ez az, amit megtapasztalhatunk, amikor az ő közelében vagyunk, hogy ezekre a dolgokra, az alázatra például megszületik bennünk a vágy. Ez olyan kívánatossá válik számunkra, hogy mi is hadd élhessünk már így. És amikor szembe kerülünk egy helyzettel, akkor egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy jé, tudunk alázatosak lenni. Nem azt mondom, hogy hibátlanul, és mindig, minden esetben, de mégiscsak azt tapasztaljuk, hogy tudok lemondani arról, hogy ítélkezzem. Meg tudok lemondani arról, hogy dicsérjenek. És valahogy ez megelégedettséget ad. Mert azon az úton járhatok, amelyen Jézus járt. És a vele való kapcsolatban folyamatosan kapom tőle ehhez az erőt. Tehát itt van előttünk egy ige, ez az Ézsaiási ige, ami látszólag egy nagyon távoli, régi városnak az életéről szól, de azért remélem látjuk, hogy ez igazából rólunk is szól. Mert a kevésség az ott van bennünk, nagyon mélyen, szinte kiírthatatlanul ott van bennünk. Áthatja a hétköznapjainkat, megrontja a kapcsolatainkat, mindent befolyásol. És Jézus megmutatja nekünk, hogy aki ezen az úton jár, annak pusztulása vége, ugyanakkor meg lehet bánni a kevésséget, és el lehet indulni egy másik úton Jézussal, ami arról szól, hogy végre alázatosan élünk. És olyan jó, amikor valaki betéved egy gyülekezetbe, akár szándékosan is, és ott azzal találkozik, hogy az emberek nem fennhordják az orrukat, és mindenki úgymond ki akar tűnni a tömegből, hanem azt látják, hogy itt a szeretet épül az emberek között. Egymást magatoknál különnek tartsátok. És amikor ezt valaki átéli, akkor azt mondja, hogy igen, ez Isten családja, és én is szeretnék így élni. Hát ezt kívánom a testvéreknek, hogy mindannyian tudjunk ebben az alázatban fejlődni, amit Jézus mutatott nekünk. Amen. A 459. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg nekünk azért, hogyha bár felnőttek vagyunk, a legtöbbször úgy viselkedünk, mint a gyerekek, nagyon éretlenül, csak magunkat látjuk, és magunkat akarjuk az élen látni, mindenkinél jobbnak, és noha mások látják, hogy ennek sokszor semmi alapja nincs, mi mégis elhitetjük magunkkal, hogy ilyenek vagyunk, egy álomvilágban élünk, és megpróbáljuk ezt az álomvilágot másokra is rákényszeríteni. Urunk, bocsásd meg, hogy ilyen a mi szívünk, hogy ez belülünk származik, hogy a kevésség átitatott bennünket mindenhol. Urunk, hadd köszönjük meg neked, hogy te igazságos Isten vagy, és ha valaki felmagasztalja magát, azt te megalázod. Köszönjük, Urunk, hogy te sokáig vársz, türelmes vagy, és figyelmeztetsz. Köszönjük, hogy bennünket is elért a te figyelmeztetésed. Köszönjük, hogy türelmes voltál, és megköszönjük neked azt is, hogy amikor büntetsz bennünket, akkor úgy büntetsz, ahogy egy atya bünteti a gyermekét, nem indulatból, nem véglegesen, hanem úgy, hogy megváltozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy így terelgetsz minket a helyes útra, köszönjük, hogy Jézus útján is járhatunk, mert erre szabaddá tettél bennünket. Köszönjük neked, hogy táplálkozhatunk a veled való kapcsolatból, nem csak az örök életre, de arra is, hogy megújuljon az életünk már ebben az életben is. Nagyon kérünk, hogy segíts nekünk egyre szorosabban a te közeledben élni, egyre inkább megtanulni tőled azt a lelkületet, amelyben te gyönyörködsz. Kérünk, hogy döntögesd a mi büszkeségünket, kevésségünket, és kérünk, hogy add meg nekünk, hogy egyre jobban gyönyörködhessünk az alázatban, és hogy az alázat útján járhassunk. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg gyülekezeti életünket, családi életünket, te áld meg országunkat, nemzetünket, te áld meg ezt a világot, hiszen egyedül nálad van megoldás mindenféle problémára. Urunk, kérünk, hogy adj ébredést, adj hozzád fordulást sok-sok ember számára. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.